Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségével. Amen. Kedves testvérek, mai vasárnapunk utolsó vasárnapja, ezért szolgáló vasárnap lesz. Gyülekezetünk kismamái fognak szolgálni, édesanyák szolgálnak ezen az Isten tiszteletben. 169. énekünket énekeljük. Isten tiszteletünk lesz. Foglaljuk el helyünket, 468. énekünket énekeljük mindenütt lesz a kárban. Így kezdődik dicséretünk, zeng Jézus nevét, zeng.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Hallgassuk az Istennek igényét, amint írva található Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 10-től 17. versekben. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sárka bejáratánál siránkozik. Akkor igen felgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáltal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogadta meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi át a csecsemőt, úgy vitt az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem. Adj nekünk húst, ha vegyünk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így mensz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak ott föl veled. Akkor leszállok, és beszélek veled, elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és nem magad hordozzak. Áldjad én elkem az Urat,
és meg ne feledkezz, és nem minden jót tettem. Áldjad meg elkem az Urat. A dicsőség erős kérem. Menjen értem. Hálát adom neked, hogy erre mai napra is felébredtem. Köszönjük, Uram, hogy összegyűjtöttél magunkat. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megemlítetted őket. Köszönjük, Uram, hogy ma is hallhatjuk a hívő szódat, és ma is akarsz bennünk beszélni. Köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk. Tőled el lesz szívvel állunk előtted, nem? Mert valljuk, hogy bűnösök vagyunk. Léptetünk, Uram, ellenek, és mások vagyunk. A fele barátaink ellen. Sokszor és sokat. Könyörgünk hozzá Jézusnak, hogy bocsátsz meg nekünk. Hálát adunk neked, Jézusnak, hogy te magad elvetted a bűneinket, hogy helyettünk elszenvedtek, annak itt elszenvedhetettünk szörnyűséges büntetést. És köszönjük Jézusnak, hogy nem feledkezem meg rólunk, hogy utat mutatsz nekünk. Hálát adunk neked, Krisztusom, mindazokért, akik velünk együtt élnek, a családunkért, a szeretteinkért, a barátainkért. És köszönjük Krisztusunk, hogy te mindenünk ott vagy nálunk. Kérlek, légy velünk ma is azon az Isten tiszteletben. Nyisd meg a szívünket, és tisztíts meg minket. Minden nehézségtől és gondtól. Te tudod, hogy milyen nehézségekkel, fájdalmakkal jöttünk ma ide hozzá. Te tudod, hogy mennyi kétel van bennünk. Te látod, hogy hányan várjuk, hogy szólj hozzánk, hogy mutasd utat, hogy adj erőt a nehézségekben, a fáradtságokban. Krisztusunk, kérlek, segítsünk meg, hogy téged tudunk fogadni az életünkben. Hogy te legyél mindig a legfontosabb, az egyetlen. Imádkozni tudunk azokért, akik a leggyengébbek, a gyermekekért és az idősekért. Kérlek, Uram, te látod, hogy hányan szenvednek közülük, késésben, nélkülözésben, lelki és testi megalázásban és bántásban. Uram, tudjuk, hogy neked csodálatos és emberileg felfoghatatlan hatalmat. Kérlek, Atya, enyhítsd ezeket a szenvedéseket. Kérlek, nyisd meg a mi szívünket, a szemünket, hogy lássuk a magunk körül élő emberek nehézségeit, fájdalmait, nyomorát, és adj erőt, Uram. Mert látod, hogy nagyon gyengék vagyunk. Adj erőt, Uram, hogy tudjunk a te szemünket való akarattól hajtva tenni ezeket az emberekre. Uram, különösképpen imádkozom most neked azokért az emberekért, akik a világon ma, most ebben a pillanatban is félelemben élnek, rettegésben élnek, mert a sátán elhitette, hogy a hatalom fontos, és vannak, akik a hatalmat nem akarják elengedni. És ezért sok ember életét adjátok. Értük, hogy imádkozom most, Uram. Légy kegyelmes, és fordítsd le a haragot és a gyilkosságot a fejük felett. Köszönjük Krisztusunk, köszönjük ezt a közösséget neked. Légy neked szolgálóitól, követőitől. Áld meg, Uram, neked. Hogy le tudjunk most teretetni te körül, és tiszta szívvel hallgathassuk a szavát. Amen.
Foglaljuk el a mi helyünket, a bizottságot.
Nem tudom, hogy hányan ismernek engem annyira, hogy tudják, hogy 4 gyerekem van, és aki esetleg lemaradt a hírekről, az utolsó 2 gyerekem közel az egyik autista, a másik pedig Down-szindróma, a más kisfiúk. Ők most nincsenek itt Magyarországon. De Isten által itt nekünk nagyon-nagyon sok mindent tanított. Az első dolog, amit megtanulhattunk, miután abba hagytuk azt a betegséget, kigyógyultunk abból a betegségből, hogy egyfolytában azt kérdezgessük, hogy miért pont én, amikor végre ezt megtanultuk, hogy ezt így befejezzük, akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen mindannyian Isten iskolájában vagyunk. És hát mi is kívánsak voltunk abban, hogy ki akartunk mi szállni ebből az iskolából. Nekünk nagyon nem tetszett az, hogy Isten minket tanítani akar. Mi egyfolytában olyan diákok akartunk lenni, akik szüneten vannak, és nagyon háborogtunk, hogy Isten az iskolába leckéket mer nekünk adni. Pedig csodálatos leckék voltak, mert tulajdonképpen ezek által, Isten folyamatosan ezáltal a 2 gyerek által minket a térdünkön tart. Hogy ez nagyon nehéz, igen, nagyon nehéz, de nagyon jó is, mert egyfolytában rá kell, hogy figyeljünk. Aztán a másik dolog, amit megtanultunk, hogy Istennél nincsenek tévedések és nincsenek hibák. Hogy minden, ami velünk történik, az nem 99 dolog az, ami jó nekünk, hanem 100%. Tehát amikor Isten azt mondta nekünk, hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, azt ő tényleg úgy is értette. Nem 99%-ban, nem 100%-ban értette úgy. Ezek nagyon csodálatos leckék, olyan leckék, amiket valójában hálásan kell, hogy fogadjunk. Megtanította nekünk azt, hogy az emberekbe, a szomszédainkba, a kollégáinkba, mindenkibe, a gyülekezetünkbe, többet ne azt figyeljük, hogy mi az, amiben hiány van az az illető, hogy jaj, mert ilyen, jaj, mert olyan, mert ez a rossz tulajdonsága, meg az a rossz tulajdonsága, hanem az erősségeiket figyeljük. Mert a gyerekeinkkel is csak így tudtunk boldogulni, hogy az erősségeikre koncentráltunk, nem pedig a gyengeségeikre. A nagy gyerekei megtanulták azt, hogy kiálljanak a gyengébekért, hogy elhordozzák az esendők testvéreiket. Igen, hálás vagyok Istennek ezekért a leckékért, amik ennélkül a 2 gyerek nélkül nem kaphatunk volna meg. A másik dolog még egyetlen egy gondolat, amit még szintén ez alatt a néhány év alatt tapasztaltunk meg az életünkben, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor mindenki olyan rutinosan mondja, hogy Isten ajándéka, Isten áldása a gyermek. De tudjuk-e ugyanilyen rutinosan mondani, amikor az a gyerek autista? Amikor mondjuk Down-szindrómás, vagy valami más baja van, vagy nem egészen olyan, mint amilyenre én számítottam, hogy majd lesz a gyerekem. Tehát tudjuk-e akkor azt mondani, hogy ő Isten ajándéka? Mert ha nem tudjuk, akkor ezzel azt mondjuk, hogy Isten tévedett. Isten nem jól teremtett valakit. Ami ugye azért elég meredek gondolat lenne tőlünk halandóktól, hogy akik megkritizáljuk az atyát, hogy ő aztán nem nagyon jól találta ki ezt a dolgot itt nekünk. Mert hát Isten minden teremtése tökéletes. Tökéletes abból a szempontból, nem abból a szempontból, nincsenek bűnei és hibái és gyengeségei, abból a szempontból, hogy tökéletesen olyanra teremtett mindannyiunkat Isten, hogy azt a feladatot tudjuk betölteni, amit ő adott nekünk, amire ő szánt minket. Nem csak azt, hogy doktorok legyünk, vagy nagyon ügyeskedő autószerelők, hanem azt a feladatot, hogy csiszolódjunk és csiszoljon minket az Úr. Egymás által csiszolódunk. És ebben igen, az én gyerekeimnek a gyengeségei is benne vannak, és a szomszédunk gyengesége, és a házastársunknak a bosszantó tulajdonságai éppen úgy csiszolni tudnak bennünket. A hajlandóak vagyunk csiszolódni általuk. Ez az, amire azt hiszem Isten mindannyiunkat elhívott, hogy kibontsa belőlünk a másik által, akár a másik tulajdonságai, gyengesége, elesettsége által is, az, hogy hinni, remélni és szeretni tudjunk. És ez az, amit mi is megkaptunk ajándékként. Csak hát ehhez először nekünk is el kellett engednünk azt a miért pont én betegséget. Hát az utolsó gondolat pedig, amit még szeretnék elmondani, hogy minden nap hálás vagyok azért, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatunk, mert ennek a gyülekezetnek olyan szíve van, ami nem csak elviseli az esendőket, hanem elhordozza, ami szerintem egy óriási nagy dolog, hogy nem csak viseljük, de a szívünkön hordozzuk ezeket az embereket, testvéreket. És utoljára Istennek legyen hála mindazért, amit az életünkben, mindannyiunk életébe tesz, a nehézségek és a próbatételek által.
Köszönjük a szolgálatokat! Isten tiszteletünket folytassuk a 172. énekünkben, ebben készülünk majd az igényeket. Testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 20. részben, a 28. és következő versekben a következőképpen. Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek kegyelme és igéje, amellyel ajánlak titeket, aki felépít benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Amen. Foglaljuk el helyünket.
Kedves testvérek, az Úristen úgy engedte számunkra ebben az esztendőben, hogy szinte vasárnapról vasárnapra az apostolok cselekedeteiről írott könyv legyen az a szentírásbéli hely, ige hely, amely alapján kereshetjük az ő akaratát és üzenetét. Jól látok már ezt január 1-én is, ahogyan a Szentlélek eljövetelére bátorítja a mennybe menő Jézus Krisztus a tanítványokat, és láttuk azt is, hogy milyen feladattal bízza meg őket. Megfogalmaztuk akkor, hogy Jézus tanítványának lenni azt jelenti elsődlegesen, hogy nem elég csak őt hinni. Az alapja nyilvánvalóan a hit, de nem elég csak őt hinni. Szükséges növekedni, szükséges épülni, szükséges közösségben lenni vele, és közösségben lenni egymással. Néhányan úgy gondolták, és néhányan úgy gondolják, erről beszél az egyház történelem, de mondhatnánk, hogy erről beszél a mai világunk is, hogy ez egyedül is lehetséges. Az a vállalkozás, hogy Istennel közelségben legyek, az ő útját keressem és azon járjak, ez egyedül is lehetséges. Legfőképpen egy olyan társadalomban, amely társadalomban felnőve és élve gondolkodunk, hol az egyén a legfontosabb, sokszor elveszítjük még gondolatban is a közösség jelentőségét és annak értékét. Pedig jól tudjuk, akárcsak azok az édesanyák, akik most előttem szolgáltak, hogy milyen fontos a gyermek életében a táplálkozás. Milyen fontos, amikor először néhány csepp anyatejjel jól lakik, és milyen fontos egy kis idő múlva a hozzátáplálás, és milyen fontos még, valljuk be őszintén, a legnagyobbak életében is, hogy az édesanyja reggel kedvességből, szeretetből, anyai mi voltából oda tegye a reggelit, elindítsa uzsonnával az ő gyermekét. Milyen fontos ez, mert látjuk, sokszor egyedül nem megy. Így beszélgettünk már közösen a gyülekezet tápláló erejéről. Vagy mondhatnám azt is, hogy így beszélgettünk az élő gyülekezetről. Milyen jellegzetességei vannak ennek a gyülekezetnek. Milyen fontos megfogalmazásokat látunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Emlékezzetek vissza tényleg egy hónappal ezelőtt, amikor felolvastuk az első gyülekezet jellegzetességeit, az imádságot, az ígére való odafigyelést, egymás terheinek a hordozását, és folytathatnám a sort. A mai ige messzire megy tulajdonképpen az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, de gondolatiságában nem, amikor a szolgálatról szeretnénk beszélni, és a szolgálatról szeretnénk szólni. Miért mondom ezt? Azért mondom, kedves testvérek, mert bizony-bizony az egyik legfontosabb védekezési forma a közösség tönkre menetele ellen, amikor az ember szolgálója lesz egy gyülekezetnek, egy közösségnek. Két héttel ezelőtt, amikor azt fejtegettük a keresztségben, hogy mit is jelenthet számunkra Jézus Krisztus, és mit is jelenthet számunkra az ő gyülekezete, akkor mondunk egy ilyen mondatot, szükséges-e az én szolgálatom a közösségben? Érzem-e azt, hogy egy gyülekezetben szükség van rám? Megbecsült tagja lehetek-e a közösségnek? Nem emberektől, hanem magától a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Azért fontos ezt, testvéreim, hangsúlyozni, mert minden gyülekezetben van szolgálat. És engedjétek meg, hogy rögtön az elején tisztázzam, hogy a szolgálat az nem egy fogalom. Nem arról szeretnék szólni, hogy a szolgálat milyen szép, és a szolgálat milyen gyönyörűséges, hanem leginkább azt szeretném a a szívetekre helyezni a felolvasott igék alapján, hogy neked is van szolgálatod ebben a gyülekezetben. Téged is elhívott, nem véletlenül hívott el ide a mi Urunk. Vigyázz, mert hogyha nem találjuk meg ezt a lehetőséget, akkor tovább állsz, tovább állunk. Vigyázz, mert a gyülekezetnek nem az a jellegzetessége és célja, hogy egyfajta befogadó közösség legyen, mint a színházban, hogy engem pusztán kiszolgáljanak, hanem mindannyiunknak személyre szabott, pótolhatatlan feladata van a gyülekezet építésének tekintetében. Azért is fontos ez, kedves testvérek, mert sokszor megpróbálja velünk a sátán elhitetni azt, hogy erre nincs is szükség. Megy ez magától. Megpróbálja elhitetni, hogy vannak fizetett emberek. Van lelkipásztora a gyülekezetnek, van hitoktatója a gyülekezetnek, vannak kántorai a gyülekezetnek. Ez kimeríti az egyházi szolgálatot. Pedig résen kell lennünk, mert a kísértő támad. Sokszor kívülről támad. Tapasztalják ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben az ősgyülekezet tagjai. De ami ennél szörnyűbb, az, testvérek, hogy belülről is támadhat. Hogyha a külső fizikai erőszak vagy az üldözés nem jár sikerrel, akkor mindig belülről próbálkozik, hogy szétverje Isten nyáját, Isten gyülekezetét. A belső szétverésnek pedig egy-egy akciója az erkölcsi megalkuvás. Hadd mondjam így, Anániás és Szafíra cselvetése. Harmadszor pedig a gyülekezet egyik legnagyobb veszélye, hogy éppen a lényegről terelődjék el a szó. Eltéríteni az apostolokat a legfontosabb feladattól, az ige hirdetésétől és az imádságtól. Egészen pontosan legyünk résen, amikor esetlegesen az Abcsel 6-ot olvassuk az imádságtól és az ige hirdetéstől. Azaz, azt mondja ki az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hogy nagyon fontos, hogy a feladatokat, a terheket megosszuk. Nehogy a lényeg vesszen el. Nehogy Krisztus felmutatása, lélekben és igazságban történő imádása vesszen el. Az ördög ma sem cselekszik másként. Ha kell, kívülről támad, ha kell, belülről, erkölcsi megalkuvásra próbál késztetni, és végül, hogyha kell, akkor annyi feladatot ad, hogy a lényegről ne eshessék szó. Ezt olvassuk tulajdonképpen Mózes 4. könyvének 11. részében. Talán meglepődtetek, talán meglepődött Andrea testvérünk, hogy miért pont ezt kell olvasni? Azért, mert zúgolódás támad a gyülekezetben. Zúgolódás támad az elhívottak, kihívottak, elválasztottak közösségében. De jó volna újra húst tenni, de jó volna újra megelégítetett embernek lenni, de jó volna ezzel foglalkozni. De jó volna, hadd mondjam így, talán nem értitek félre, ezt a szociális problémát megoldani. És akkor kihez forduljunk? Oda mennek és ráöntik Mózesre minden terhüket, minden keserűségüket, minden bajukat, adj nekünk enni! Mózes pedig kétségbe esetten rimánkodik az Istenhez, hogyan adjak ennyinek? Hogy lesz ezeknek hús a fazékban? Hát én szültem ezt a népet, Uram, gondoskodj róluk! És nézzétek, Isten nem azt mondja, hogy jó, Mózes, gondoskodok rólad és rólatok, hanem válassz magad mellé embereket, akik mindennek a terhét, amiről szó van, hordozzák veled együtt. Válassz magad mellé szolgálókat, előjárókat, és adok nekik abból a lélekből, amely benned volt. Így oszlik meg a teher, hogy a lényeg Isten el ne vesszen. És tudjuk, hogy így lesz majd újra hús, és így lesz majd újra és újra manna minden reggel a tábor életében. De hasonló szituációról beszél az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a 6. rész is, amikor a tanítványoknak a száma növekszik, és úgy halljuk az igéből, hogy zúgolódás, egészen pontosan pedig morgolódás kezdődik a tanítványok között, hogy kik azok, akik végezhetnek szolgálatot az asztal körül. Mondjuk így, az Úr asztala körül, vagy mondjuk úgy, kik végezhetnek szolgálatot a szeretett vendégség asztala körül. És a viszály az első gyülekezet életében tulajdonképpen kulturális viszály. Azt olvassuk, hogy vannak olyan zsidók, akik már elveszítették az anyanyelvüket, görögök lettek, görög nyelvűekké lettek, és vannak olyanok, akik megmaradtak Jeruzsálemben mindvégig. És a görögök panaszkodnak, hogy őket mellőzik a napi ételosztáskor. Pedig az Ószövetség egészen konkrétan és világosan beszél, Mózes 5. könyve 10. részében így fogalmaz, igazságot szolgáltat az Úr az árváknak és özvegyeknek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. És megjön a felelősség, megjön a feladat, azt mondja a felelősség és a feladat, ez az apostolok dolga. Ez a lelkipásztor feladata. És látjuk a megoldást ebben az esetben is, az apostolok bölcsen cselekszenek, azt mondják, hogy nem helyes az, hogy Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Nem azt mondják az apostolok, hogy az igehirdetés szolgálatánál alacsonyabb rendű más szolgálat, hanem nem helyes, hogy mi foglalkozunk ezzel. Épp ezért választanak 7 diakónust a gyülekezet életében. Közöttük van 2, aki majd később újra szerepel ebben a könyvben, István és Fülöp, akiknek a neve első hangzásra is görög volt. Ők lesznek, akik ellátják ezt a feladatot. Erre mutat rá mindkét ige, vagy mindhárom ige, amelyre hivatkoztunk eddig. Minden gyülekezeti nemzedéknek, a miénknek is újra és újra meg kell tanulnia, hogy senki sem képes mindenre. Sőt, azt is meg kell fogalmazni és meg kell tanulnia, hogy Isten senkit sem arra hívott el, hogy mindent megtegyen. De minden gyermekét szolgálatra hívta el. A szolgálatnak pedig a kifejezése a Szentírásban a diakónia. Szolgálni Istennek. És jó látni és megfogalmazni azt, hogy Isten különböző embereket különböző szolgálatra hív el. De akiket elhívott, azoktól azt várja el, hogy arra összpontosítsanak, ami az ő szolgálatuk. Semmiféleképpen sem más feladat betöltése. Nézzétek, az első gyülekezet életében ott van a 7, és ott van a 12. Egyikük szolgálata sem magasabb és alacsonyabb. Hadd mondjam így, mindkettő főállású keresztény szolgálat. A kettő között az egyetlen különbség az, hogy az egyik az asztalok körül szolgál, a másik pedig pásztori szolgálatot végez. Nagyon nagy probléma, nagyon nagy nehézség az, amikor a szolgálaton pusztán a lelkipásztori szolgálatot próbáljuk érteni és megfogalmazni. A diakónia kifejezés mindannyiunkra vonatkozik. A római levélben a 13. rész 4. versében egészen egyszerűen azt mondja, még számunkra a legnehezebb szolgálatra is, hogy Isten szolgái, Isten szolgatársai, amikor is az igazgatókról, az előjárókról, ma így mondanánk, hogy politikusokról beszél. Isten szolgái. Más kérdés, hogy ezt a szolgálatot mondjuk így, mert használjuk miniszteri szolgálatot, ugye ez a latin kifejezése a diakóniának, ezt betölti-e valaki, vagy éppen nem. A szolgálat a keresztény gyülekezetnek a része. És ne gondoljátok, hogy valaki közülünk nagyobb lehet az ő uránál. Mert Jézus Krisztus is azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja ezért a világért. Más kérdés, testvérek, az a szolgálat, amely szolgálatról nagyon világosan és nagyon határozottan beszél Pál apostol, amikor búcsúzik az efézusi gyülekezettől. Ez a szolgálat a pásztori szolgálat. De szeretném elmondani, és szeretném azt a meggyőződésemet kimondani, hogy a pásztori szolgálat nem kizárólagosan lelki pásztori szolgálat. Az apostol nagyon hűségesen és nagyon pontosan elmondja a felolvasott igét megelőzően, hogy ő hogyan hirdette az evangéliumot, hogyan bátorította az embereket Krisztus követésére, hogyan hozta őket döntéshelyzetbe, 7 nappallá tévetette ezeket. Visszaemlékszik munkájának minden gyümölcsére és minden fáradtságára. És azt mondja, a pásztori szolgálat volt ez. A pásztori szolgálatnak pedig 2 nagyon-nagyon fontos feladata van. Az egyik a vezetés, a védelemes vezetés, a másik pedig az étkezés, a legeltetés. Hogyan etett tulajdonképpen a pásztor? Nem úgy, hogy beetett titeket, nem úgy, hogy különböző gondolatokat mond, nagyívű gondolatokat, hanem megmondja, hogy hol van a ma füves legelő. Megmondja, hogy hol lelhetsz jó ízű ételre, és hol lelhetsz jó ízű italra. Megmondja, hogy hol van az életnek kenyere, és megmondja, hol van az életnek itala, az a forrás, amelyből, hogyha iszol, akkor nem szomjazol meg sohasem. A lelki pásztor, a pásztor legelőre vezeti a juhat, ahol legelésznek. De jól látjuk és jól tudjuk, a felolvasott igéből pedig különösképpen is, hogy ez nem egyedüli szolgálat. Még ez sem egyedüli szolgálat. Viseljetek gondot az egész nyájról. Viseljetek gondot. Talán az egyik legfontosabb feladata ennek az esztendőnek éppen ez volna, hogy megtaláljuk azokat, a szolgálókat, gyülekezeti tagokat, akik hűségesen viselhetnek gondot Isten csobánkai nyájára, gyülekezetére. Hogy megtaláljuk azokat, a szolgatársakat, azokat a presbitereket, akik beállhatnak valóban Isten nyájának terelő szolgálatába, a pásztori munkába, akik szem előtt tartják, hogy ki az ő elhívójuk, ki az ő uruk, és akik ismerik annak a jó ízét, ahol az életnek vize fakad, és akik ismerik az életnek kenyerét is. Jól tudjátok, ez nem érett idegen feladat, hanem a következő napoknak, heteknek, hónapoknak a munkája. Mert hogy a református egyház rendje szerint ebben az évben mindenféleképpen gyülekezeti választások is lesznek. Pál apostol ezért bátorít és ezért buzdít mindannyiunkat. De azt is elmondja az apostol nagyon világosan, hogy a pásztornak feladata a védelem is. Az efézusi előjáróknak szorgalmasan kell tanítaniuk az igazságot, mert ragadozó farkasok fognak jönni, akik nem kímélik a nyájat. Ezért még lelkiismeretesebben kell gondot viselni a juhokról, mert veszély leselkedik rájuk. Az ősi Közel-Keleten a farkasok jelentették a juhok számára a legnagyobb veszélyt. Az a farkas, amely lehet, hogy magányosan, néha pedig falkában vadászik, és a juhok védtelenek velük szemben. A pásztor, a pásztori szolgálatot ellátó, a pásztori szolgálatra elhívott gyülekezeti vezető épp ezért nem nyugodhat meg. Épp ezért nem ülhet tétlenül. Sőt, nézzétek, ahonnan kezdtük ezt az ige hirdetést, arról is beszél Pál apostol, és azt mondja, hogy nem csak kívülről jöhetnek ezek, hanem közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, és magukhoz vonzák a tanítványokat. És tudjuk, hogy az apostol proféciájának igaza van, mert Timóteusnak írt levelében, sőt, Krisztusnak az efézusi gyülekezethez intézett kis üzenetében, amelyet a Jelenések könyvében olvasunk a második részben, mindkettőben megfogalmazódik a hamis prófétákkal való küzdelem. Akikről úgy beszél a Szentírás, mint akik juhok ruhájába öltözött farkasok. Ezért figyelmezteti a szolgálókat, az előjárókat, az efézusiakat egykor és a csobánkaikat ma, az ige, legyetek éberek. Mert a jó pásztoroknak, a jó szolgálóknak, úgy mint egykor Betlehem közelében, azoknak, akik őrködtek a nyáj felett, éjjel-nappal résen kell lenniük. Őrizkedniük kell. És fel kell készülniük, hogy jönnek hamis tanítók. A felkészülés elsősorban azt jelentheti, és azt jelenti, hogy ők maguk is ízlelik az életnek kenyerét, ők maguk is táplálkoznak az életnek igéjével. Másodszorban pedig ők maguk elűzik a farkasokat. Sajnos ma egyre több keresztény közegben azt lehet olvasni, és azt lehet hallani, hogy mi mindig pozitív dolgot kell, hogy mondjunk, mert ez az, amelyik segít. A Szentírás nem ezt mondja. Az Új Szövetség azt mondja, meg kell fogalmaznunk azt is, ami tévejgés, meg kell fogalmaznunk azt is, ami zűrzavart, háborúságot, gonoszkodást jelent. Meg kell fogalmaznunk jó lelkiismerettel, hiszen hogyha nem teszünk semmit a tévtanítás ellen, vagy megfordulunk és elmenekülünk, akkor azt mondja a mi Urunk, hogy béresek vagyunk csupán, nem pedig szolgák. A béres elszalad. A szolga ott marad. Azt kell mondanunk, amit Isten mond Ezékiel próféta által. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mindenféle mezei vad eledeivé lettek, úgy szétszóródtak. Nem, testvérek! A szolgálat elsődleges felelőssége és kötelessége megerősödni az igazságban, legeltetni és védeni. Tudjátok miért, testvérek? Azért, mert amikor beszélünk mindarról, ami eddig elhangzott, akkor sohasem azt mondjuk, hogy a mi gyülekezetünkről van szó. Legalábbis én soha nem azt mondom, hogy a csobánkai gyülekezet az én gyülekezetem. Értitek? Most arról van szó, hogy én lennék ennek a gyülekezetnek a birtokosa. Nem arról van szó, hogy én lennék ennek a gyülekezetnek tagja. Ez különböző megfogalmazás. Ne állítsuk egymással szembe. Itt és most nem az én gyülekezetemről van szó, hanem arról a gyülekezetről, amely gyülekezethez én tartozom. Amikor olvastuk Pál apostol igéjét, ahogyan búcsúzik az efézusi vénektől, újra mondom, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Hogy is olvastuk? Az egész nyájra, amely Isten egyháza, Isten gyülekezete, az atyájé. Lássátok meg, ízleljétek meg ezeket a szavakat, a gyülekezet az atyájé. Utána azt mondja, nagyon egyértelműen mondja az ige, amelyet Isten a saját tulajdon vérével vásárolt meg, azaz a gyülekezet Krisztusé. Harmadsoron pedig azt mondja, ahová őrizőnek állított bennőtöket, a Szent Lélek. Ebből is látható, hogy még a felügyelet is az övé. Az atyájé, a fiújé és a léleké. Mindezek alázatra késztetnek bennünket, alázatra, hogy nehogy úgy járjunk, mint a korintusiak. Én Pálé vagyok, én Péteré, én Apollósé, én Kéfásé, hanem a gyülekezet Istené. De ez az igazság nem csak alázatra int bennünket, hanem lelkesít is. Különösképpen az Isten népe iránti szeretetre, gondoskodásra. Nézzétek, hogyha az Isten ennyire szeretett bennünket, az Istennek ennyire fontos a mi gyülekezetünk, ennyire fontos Csobánka népe, akkor számunkra hogy lehetne kevésbé fontos? Lehet-e ott szolgálni? Lehet-e ott gyülekezeti tagnak lenni, ahol nincs a gyülekezeti tagok között szeretet? El kell hordoznunk egymás nehézségeit, el kell hordoznunk egymás gyengéit, el kell hordoznunk egymás betegségeit, el kell hordoznunk a gyülekezeti tagok intellektusát vagy annak hiányát. Nézzétek, nem mondhatjuk, mint ahogyan egyik jó nem mondhatja a másiknak, hogy te piszkos vagy, te pedig buta. Hogyha Jézus mindegyiket a kezében tartja, akkor én sem tehetem meg. Mert a nyáj egészen egyszerűen értékes Isten szemében. Értékes vagy te is ezek között. Jézus érted is meghalt, és a lélek érted is eljött, hogy vezessen téged. Hát íme, itt van a szolgálat értelme, itt van a szolgálatnak a célja, hogy a gyülekezet Istennek értékes helye, lehetősége, mert mindent odaadott érted. Ezért nem lehetünk mi nagyobbak, urabbak az Úrnál. Legyünk ezért szolgái, szolgálói a mindenhatónak. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére. 396. énekünket énekeljük, második versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy te szolgálatra hívtál el bennünket. Megköszönjük neked, hogy igéd arra bátorít és buzdít, hogy a neked való szolgálat az ember értékét is jelenti, mert megbecsültség követi azt. Köszönjük, Urunk, neked a mi szolgatársainkat ebben a gyülekezetben. Köszönjük, hogy hónapról hónapra együtt állhatunk előtted, férfiak és nők. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt állhatunk előtted, mint akiket a gyülekezet pásztorlásával bíztál meg, mint akiket egyéb diakóniai szolgálatban látsz. Kérünk, Urunk, igazgasd a mi lépéseinket, igazgasd a mi gyülekezetünket, és óvd is. Engedd, hogy igéd szerint álljunk, és abból soha se tántorítsunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek fájdalmuk és kétségeik vannak. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek összetört a szívük, becsapottnak érzik magukat. Mutasd meg, Urunk, a tőled kijelölt helyünket a te nyájadban. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvéreim, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetném. Holnap 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaóra lesz Csobánkán, Kerekes Balázs presbiter testvérünk szolgálatával. Szerdán 18 órakor Pomázon lesz bibliaóránk, 19 órakor pedig folytatódik a keresztkérdés sorozat. Csütörtökön 18 órakor imaórát tartunk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Szombaton 15 órától gyermek délután tartunk a pomázi gyülekezeti házban. Reán következő vasárnap 9 órakor, Csobánkán 10:30-kor pedig Pomázon lesz istentiszteletünk. Kedves testvérek, hadd hirdessem és hadd kérjelek benneteket a hívogatás szolgálatára. 2011. március 7-től 11-éig, minden este 6 órától itt, imaházunkban, bőti evangelizációs este lesz, igehirdetés szolgálatát Vég Tamás, Budapest vasori lelkipásztor testvérünk fogja végezni, János evangéliuma 4. része alapján. Hívogassunk egyre többeket erre az alkalomra, készítettünk néhány kisebb, nagyobb plakátot, szóróanyagot, a szóróanyaga Persejre került kihelyezésre, a plakátok bent vannak a lelkész hivatalban. Aki szívesen vinne ezekből, hogy a környékén ragasszon, adjon, kérem, hogy tegye meg. Tehát március 7-e és 11-e között evangelizációs esték lesznek itt, gyülekezeti házunkban, Csobánkán. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy arról az örömről is beszámolhassak. A tegnapi napon nagyon szépen és rendben ment végbe a Csobánkai Imaház biztonságtechnikai berendezéseinek kiépítésére meghirdetett jótékonysági hangversenyünk. A hangverseny teljes bevétele természetesen a Csobánkai gyülekezet ezirányú céladománya 128.880 forint. Az Úristen áldja meg az adakozó testvéreket. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hirdetni ebben az időszakban oly sokszor az adó 1%-ának felajánlási lehetőségét. Református Egyház technikai száma 0066-os, a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány megjelölésével pedig közvetlenül támogathatjuk a mi egyházközségünket. Itt az adószámot kell beírni, erre vonatkozó forma nyomtatványok ugyancsak itt a lelkészi hivatalban átvehetőek. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk, záró énekül. Ebben a hónapban minden vasárnap énekeltük, 273. dicséretünk első versszakát énekeljük.
Az Úristent magasztalom, jó voltáról, mindig hozzá folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a magyart, jó
áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!